Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Jó együtt lenni, jobb, mint az online. Remélem, hogy nagyon sokat leszünk még együtt, és tudjuk a gyakorlatba is átültetni a keresztény hitünket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk. Kérlek, szólj hozzánk ma is, kérlek, légy jelen, mert vágyunk arra, hogy ne a világ sodrása érjen bennünket csak, hanem a Te igéd, a Te szent lelkednek a szele, és legyen irányadó, mértékadó a Te jelenléted az életünkben. Amen. Alapigénk a Bírák könyve 6. fejezetben van. A 6. fejezet első 19 verse. Én egészen a 34. versig gondoltam, elolvastam a feleségemnek, aki unokák miatt, talán miattuk nem jött, mondta, hogy ez az nagyon sok olyan, azt mondja, ezt ne csináljam a gyülekezettel, hogy ha még úrvacsora is lesz, akkor ilyen nagyon. Hát ezért csak az első 19 verset, mert egyébként elég ismert, mindenki által jól ismert, igen, ez. Én nekem nagy kedvencem, ha lehet ilyet mondani, hogy szeretem a Gedeon történetét. A Bírák könyve 6. fejezetben 1-24-ig tartó versek így szólnak. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkre tették a föld termését egészen a Gázába vigő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák. Tömegesen maguknak és a tevéiknek száma se volt. Behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Amikor elszegényedett Izrael Midján miatt, az Úrhoz kiáltottak. Segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midján miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene, én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből. Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam országokat. És ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok szavamra. Ezután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Jólásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért él bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, és meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr akkor odafordult hozzá, és ezt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és az én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre így szól hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy vékalizből kovásztalan kenyeret. Eddig az ige. Azt hiszem, ez gyerektörténetek között is nagyon jól ismerős, mert olyan eseménylús, cselekményes, olyasmi, mint Dávid és Góliát története, mindenki tudja. És nagyon jó tanulságokkal szolgál gyermekeknek is, felnőtteknek is. Amikor Izrael megszabadította az Úr Izraelt Egyiptomból, az időszámításunk előtt 1200 tájékán volt, ugye sokáig vándoroltak a pusztába, és Isten akkor formálta ezt a zsidó népet, igazán néppé formálta, az ő népévé formálta. Rengeteg próbatételen mentek keresztül, sok csodát tett közöttük. Nem is sorolom őket, de mindegyiknek nagy tanúságai voltak, sok veszteségen kellett átmenniük, akár a legutolsóra is, a hitetlenségük miatt, hogy 40 évig kellett vándorolni, még a pusztában nem mehettek be a Kánaán földjére. A legfontosabb esemény talán a Sínai hegyen történt velük, amikor Isten törvényt adott nekik. És ebben a törvényben a legfontosabb elem az volt, hogy ne imádjatok más Istent. És ez a mindenkor keresztényeinek is szól, hogy ne imádjatok más Istent, más Isteneket. Ne legyen fontosabb számotokra Istennél, Isten törvényeinek betartásánál és magánál Istennél, aki veletek van, megment benneteket a bajból, védőszárnyaival takar benneteket, és addig van jó dolgotok, amíg nem tértek el tőle. Ugye tudjuk, hogy Izrael sok alkalommal eltért ettől, és idegen isteneket kezdett imádni, főleg a bálokat, a termékenység istenét. Az elterjedt egész közel-keleten, Egyiptomban, mindenhol, Mezopotámia vidékén a termékenység istene, ugyanis a terméstől függött minden az élet maga. És ezért a bál imádása és az Aserának az imádása, a bál istennő imádása az általános volt. Izrael is bebiztosította magát, jó, hát rendben van, van nekünk az Úr, aki törvényt adott nekünk, de hát biztos, ami biztos, azért ott van a bál is, nem árt azzal is jóba lenni. És ez gyakorlatilag törvényszegés volt, kiléptek ezzel gyakorlatilag a törvény hatája alól. Pont ezt hangsúlyozta nagyon-nagyon sokszor Mózes által a törvénykönyvnek az első parancsolata is ugye erről szól, hogy ne legyenek nektek idegen isteneitek, és miért ennyire fontos ez? A mai keresztényeknek is nagyon fontos, hogy Istenen kívül ne legyenek más bálványok. Mert abban a pillanatban, ami már bálványok vannak, azonnal abba kezd bízni az ember. Azokkal foglalkozik, azzal tölti az idejét, annak a eszmeisége, szellemisége hatja át, és abban van a reménysége. Tehát attól várja azt, hogy az élete jobbra fordul, és a bizalmát ő belé veti, akkor gyakorlatilag megosztottá válik a szív. Ez gyakorlatilag egy árulással fel, egy hűtlenség Isten felé. Isten elpártol az ilyen embertől, az ilyen keresztintől, és hát Izraeltől is ez történt. Tehát a szövetség védelmet jelent akkor is, hogyha valaki bűnbeesik, hogyha Istenben való bizalmát nem veszíti el, és nem kezd bálványokat imádni, akkor Isten azt mondja, hogy visszahoznak, nem kerülhetsz olyan mélységbe, ahonnan én vissza nem hoznának, ahol én ne tölteném be az ígéretemet, ahol neked jó dolgod lesz, és nem feltétlenül úgy, ahogy te gondolod, de úgy, mint az én gyermekem, úgy fogok bánni veled. Addig, amíg az ember Istenben bízik, addig bármi történik vele, jó dolga van. Legnagyobb nyomorúságban is jó dolga van, mert Isten kezében van. De abban a pillanatban, amint a bálokat kezdi isteníteni, amíg a pénz, a hatalom, a élvezetek uralkodnak az életébe, abban a pillanatban Isten elengedi az ilyen hívőnek a kezét. És lehet, hogy jól megy a dolga, de borzalmas állapotban van. Nem tudja még, hogy ő a nyomorult és szegény. Az ilyen állapot a legrosszabb. Lehet, hogy gazdag is lehet valaki ilyen állapotban. Na most Izraellel nagyon kényelmesen bánt Isten. Amikor a bálokat kezdték el imádni, akkor nem azt mondta, hogy nem foglalkozok veled, legyen jó dolgod, nélkülem is, hanem kézbe vette, szigorúan fenyíték alá vonta Izraelt. Azok a népek, akiket vagy nem űzött ki maga elől, vagy akinek a bálványait átvették, szokásait átvették, azok a népek mindig leigázták Izraelt. Isten gondoskodott arról, hogy ne legyen jó dolga neki a bálványimádás közben. A keresztény ember is így bánik Isten, hogy nem engedi, hogy jó dolga legyen, miközben elfordult tőle, mert annál jobban szereti Isten, mint sem, hogy hagyja. Mint ahogy az ember a gyermekét nem hagyja egy veszélyes folyóvízbe úszkálni, amikor még alig tud úszni, vagy valami más tévútakon járni, hanem utána nyúl, akárha kell, kényszerel és kényszeríti arra, hogy biztonságban legyen. Tehát Izrael is így kiszolgáltatottá vált. A honfoglalás kezdete óta ez a Gedeon történetében idézett szakasz, ez többől már az ötödik ilyen eltérés volt. Mindig bírákat támasztott Isten, aki miután kiáltott, megvárta Isten minden alkalommal azt, hogy elege legyen a népnek ebből az állapotból, és végre kiáltottak Istenhez. Akkor mindig egy bírát támasztott Isten arra nézve, hogy megszabaduljanak, akinek a vezetésével megszabaduljanak. Itt azt olvastuk, hogy 7 esztendeig különösen kellemetlen ellenség midianiták rabolták. Egy kicsit más volt, mint a többi ilyen rabló nép. Azért volt kellemetlen, mert ugye nem ölték meg őket, hanem csak elrabolták az összes javaikat. Ami istenük volt nekik, a bál isteni, mint is jelentett, hogy a gazdagság, a termékenység, na azt rabolták el. Nem volt termény, nem volt állat, nem volt, amilyen dolgoztak, gyűjtöttek, amit felhalmoztak, na azt felérték. Úgyhogy pusztává tették az egész Izraelt. Évről évre mindig megismételték, megvárták, hogy valamit összegyűjtsenek, valami kis gazdagságot minimálisan, azután elvitték mindent. Év alá szélére kerültek, bújdostak barlangokba, erdőkben, félelem, éhínség uralkodott. Tehát tűrhetetlenné vált a helyzet, és akkor kezdtek el kiáltani Istenhez. Ugye ez mennyire jellemző, korábban is olvastunk ilyet Izrael életéből, iránk is sokszor jellemző az, hogy valamit nagyon akarunk, csináljuk, nem megy, és amikor a bajokban már nem tudunk tovább lépni, tűrhetetlenné válik a helyzet, akkor kiáltunk Istenhez. korábban is megtehetnénk, de az ember alaptermészete a bűnbeesés óta az, hogy amikor tarthatatlanná válik a helyzet, na akkor végső sorban, utolsó sorban fordul Istenhez, amikor első sorban kellene hozzáfordulni. Tehát ilyeneket lehetne itt sorolni tulajdonképpen, amikor a házasságban, vagy az anyagi csődben van az ember, amikor veszekedés, önzés teszi tönkre az ember érzelmi életét és a család életét, akkor kiállt Istenhez. Isten nem olyan, hogy azt mondja, mint az emberek, hogy na eddig nem kellettem, akkor ezután sem, most már boldogulj magad, hanem Isten akkor is lehajolt az ő népéhez, ha ilyen hűtlenségek után, itt már ötödik alkalommal tért el Izrael Istentől, és 10-20-40 évre hűtlenné vált Izrael. Tehát azok a kánaánita népek, akiket egyszer már legyőzött Izrael, most meg rabságba tartják az Úr választott népét. Ez csak azért volt lehetőségük, mert Izrael elhagyta a szövetséget Bál kultusz miatt. Házasodtak idegen népek fiaival, leányaival, követték szokásaikat, imádták a kézzel csinált hamis isteneket. Amikor a keresztények is elfordulnak az Úrtól, akkor a régi szokásaik ismét erőt vesznek rajtuk, amikről már úgy tűnik, megszabadultak egyszer. Erőtlenné váltak. Akkor már nem jelent örömet a testvérek közössége. Amikor az Úrtól eltávolodtak, akkor mindaz, ami a kereszténységet képviseli, jelenti, terhes kötelességgé válik. Erőtlenné válik az ember a bűnnel szembe, és ugyanis kimentek Isten felhatósága alól, nincs Isten védelme, a saját erőforrás, amiben bízunk, az meg teljesen alkalmatlan a bűnnel szemben való megállása. És akkor rádöbben az ember, hogy Isten nélkül tehetetlen, minden jóra sebezhetővé válik az élete, minden területen. Újra uralkodnak a megtérés előtti régi bűnök, szokások. Izraelt is leuralták ezek a népek, ezek a beduin törzsek, ezek a vad beduin törzsek, akik még mind a mai napig ott vannak a sivatag sztyeppe határán, még a kamionosok is nagyon félnek tőlük, mert nagyon tudnak kegyetlenkedni. A legalapvetőbb az, hogy kirabolják a kamiont, és akkor még örülhetnek, hogy ezt ennyivel megúsztuk. Azóta is ugyanazt csinálják, mint akkor. Kirabolják, hagyják, hogy megint valamennyire összeszedje magát az az ember, újra jön a kamion, megint kirabolják, ebből élnek. Azt olvastuk, hogy Gedeon búzát csépelt a présházban, más fordítás szerint a pincében. A présház nem arra való, hogy búzát csépeljenek, tudjuk, hogy préselni szöldőt szoktak, és a búza cséplés az egy népünnepély volt Izraelben, és máshol is, Magyarországon is a régebbi időben különösen. És a szabadban szoktak, ahol a mozgó levegő, a szél kitisztította a tejrától a gabonát, és az első terméséből ajánlottak fel Istennek, a föld első terméséből. És ez olyan ünnep volt, amit megtartottak Izraelben, Jeruzsálemben, mutatták be ezt az első termést, az új termésnek a ünnepén. És ugye ahhoz képest milyen szomorú ez a kép. rejtve kell dolgozni, a saját terméséből kell lopni, hogy ne vegyék észre a midjániták, hogy ne lopják el, ne rabolják el azt is. Az aratás már nem vidám ünnep tovább. Ami azelőtt vidámságot jelentett, az most már egy kényszerű dologgá vált. Hát keserűes kínlódássá. Kik itt szamadott világban élnek? Egy fordított világban. Akár csak a ma emberek életében is megfigyelhetjük ezt a fordított helyzetet. Akár országos szinten, Magyarországra gondolunk, erre az eladósodott, szétszabdalt országra, akik állandóan ígérgetik a politikusokkal, hogy ilyen-olyan felzárkózás lesz, de semmiféle felzárkózás nincs lelkileg, meg pláne nincs, hiszen ők maguk mutatnak arra a politikusaink példát, hogy hogyan kell széthúzni, egymást marcangolni, beárulni, még inkább lenyomni, megsemmisíteni, és a saját anyagi javaikat előtérbe helyezni, mindegy milyen áron, és nem politizálni, nem akarok végképpen, de ez is mutatja azt, hogy gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint Izrael, nincs esélye arra, hogy fölépüljön, hogy Isten közelébe kerüljön, nincs közös akarat, egyetértés, csak mindenki a saját hatalmát gyarapítja. De egyszerre vagyunk azok, akiket meglopunk, vagy akiket meglopnak és kihasználnak, és olyanok, akik mások életét teszik szegényebbé. Egyszerre vagyunk Izrael polgárai és midianiták is, mert ha belegondolunk, a házasságoknak csak nem a fele végződik válással, amelyik nem. Annak is legalább a fele tele van egymás szomorításával, veszekedéssel. Szenvedünk a szeretet hiányától, és félünk közel kerülni egymáshoz, mert akkor sebezhetővé válunk. Félünk, hogy ellapják a vagyontárgyainkat, zárjuk a lakást, az autót, a bicajt, zárjuk az életünket a másik elől. Egyre ravaszabb zárakat találunk ki, a pénzünket ide-oda, amoda tesszük, ezzel van tele a világ, és félünk, hogy becsapnak a boltban, autókereskedésben, hiszen tapasztalatunk van erre vonatkozóan, a lakásfelújításkor, pénz után a pénz válik a sikeres élet mérhető formájává. Nehéz a körforgásból kilépni, minket becsapnak, mi is becsapunk másikat, mert azt mondjuk, hogy ez kényszerűség, nem tenném, de kénytelen vagyok, mert élni kell. Ha nem csalunk az adóval, akkor tönkre megy az életünk, a vállalkozásunk. Hát van, aki mondjuk, hogy ezt nem tudja így megtenni. Kényszerítenek arra, hogy midján módjára éljünk. Tudom, hogy nem ilyen egyszerű ez, és csak sok hívő ember küzd is ez ellen, de a világ sodrása azért érzékelhető, ahogy Gyula bácsi is mondta a múlt alkalommal. Gedeon búzát csépel a présházban, és rince életet él, akár csak a mai emberiség is, akármennyire tagadjuk is, és mint ilyen sziget kell, hogy jelen legyen a gyülekezet, a hívő embereknek a közössége. Isten nélkül kényszerpályán van az ember, a munkahelyen, a médiában, politikában, sok családban. Ez a szellemi elsivárosodás, ez érzékelhető, hogy az ember, minthogyha nem is lenne Isten úrja. Az Úr angyala megszólítja Gedeont, az Úr veled van, erős ügyész. Isten bennünket is így szólít. Nem muszájpince életet élni sötétségben megubózva, nem kell bújni, rejtőzni. Isten minden ember számára szép és neki méltó életet, feladatot készített. Erre hív el az Úr, akinek az angyala maga, Úr Jézus. Sok helyen bukkan fel a Bibliában, Isten küld egy angyalt, és maga Úr Jézus jelenik meg, hiszen a szöveg összefüggésből kiderül, hogy ez az angyal, ez isteni tulajdonságokkal rendelkezik. Jézus szól Gedeonhoz, ő hívja arra, hogy nem kell félelemben, sötétben élni. Jézus nekünk is megjelent, úgy, mint Gedeonnak. Az üzenet is hasonló. Élhetünk által a tiszta lelkiismerettel, szabad életet, Istentől kapott győzelmekkel, szép méltó feladatokkal. Istennel győzni más, mint az életben győzni, győztesnek lenni. A világ szemébe a győztesnek lenni egyértelmű, hogy mit jelent. Nem is ismétlen. Isten szemében győztesnek lenni, az sokszor olyan, hogy a világ szemébe az vesztes. A keresztény az egy vesztes, egy lúzer. És igazából véve Isten szemében nem úgy van, hogy ez a mérték. Gedeon háborog az angyal biztatásán. Kérlek, Uram, ha velünk az Úr, miért él bennünket mindez? Hol vannak azok a csodák, amikről őseink beszélnek, ahogy kihoztad őket Egyiptomból? Most is sok keresztény, nem keresztény ember háborog, vagy Isten hibáztatja. Miért történik ez a sok veszedelem, háború? Miért van az, hogy ártatlan gyerekek halnak meg? Miért van az, hogy betegségekben halnak meg jó emberek? És milyen sok ember teszi fel ezt a kérdést, és elkeseredik. Elkeseredett szomorú keresztényekkel lehet találkozni nagyon sok helyen. A jelen nehézségei, bajai miatt. Pedig Isten arra hívja el, hogy na ebben a helyzetben kell neked megállnod, és nem arra nézni a hullámokra, hogy milyen nehéz a helyzeted, hanem én rám néz, és én adom a feladatot neked, amely boldoggá fog tenni, bármilyen helyzetben is vagy. Ma is állandóan halljuk ezt, hogy miért történnek a tragédiák, ha Isten olyan jó. Ugye legutóbbi évfolyam találkozón voltunk egy pár évvel ezelőtt a feleségemmel, ott is nagyon bölcsen felhangon mondta az egyik volt évfolyam társamhoz, hogy Isten vagy nincs, vagy nagyon gonosz. Ez a kettő lehet. Ugye, és ennyit akarom kiválaszolni, mert nagyon egyet értettek többen is ezzel, hogy ez így van. Isten válasza ma is ugyanaz, mint a bírák korában. Nem Isten hagyott el benneteket, hanem ti akartatok más bálványokat követni. A mai emberek többsége Isten nélkül akar élni. Mivel Isten nem erőszakos, erre lehetőséget enged az embernek, és minden következményével együtt. Isten a saját életét, az ember a saját életét éli, a következményekért pedig Isten rokolja. Gedeon panaszkodását és hitetlenkedését az angyal válasz nélkül hagyja. Nem kezd el magyarázkodni arról, hogy most hogy volt az Egyiptomból, meg hogy szabadította meg, hogy miért van ez a sok baj most, meg eféle ezzel, nem foglalkozik. Isten ma sem. Aki panaszkodik és keseregy azon, hogy miért ilyen rossz a helyzete, Isten nem igazán válaszol. Olyan értelemben nem, hogy ezzel a kesergés nem hozza ki ebből a helyzetéből. Isten angyala rögtön feladatot ad, megbízást ad Gedeonnak. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, Midján markából, én küldelek téged. Nem a nehéz kérdések elemzése a megoldás, hanem a cselekvés. Istennek ez a gyógyszere ma is, a nehéz, fájdalmas élethelyzetek kezelésére. a hívő ember, Isten munkatársa. Ez már önmagában óriási dolog. A kapott feladattal van elfoglalva. Ez a dolga. És ebben az elfoglaltságban, ebben a munkában találja a hívő embert Isten, akkor boldoggá teszi ez a cselekvése. Valahol olvastam, hogy a hit a kéz és a láb által valósul meg. Vagyis a hit nem egy elmélet, amit fejben kell végigugrázni, hanem cselekvés, a hit az egy cselekvés, amely történik az emberek között. Gedeon újra nehézségekre tekint. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen én a nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok az apám házában. Mi is kapunk időnként olyan feladatokat, amit nem tudunk megoldani a saját erőnkkel. És meghaladják az erőnket. És így védekezünk még hívő emberek is, hogy én nem alkalmatlan vagyok, nem tudom, hát én nincs ilyen képességem, én ezt nem tudom, én nem kaptam ehhez talentumot, vagy nem érek rá egyszerűen, mert más dolgom van, hát meg kell élni, vagy ilyen. Kell ilyenkor az Istentől jövő biztatás, mint ahogy Gedeon is kapja. Majd én veled leszek, és úgy megvered minden, mintha csak egy ember volna. Az Úr angyala feladatot bíz Gedeonra, tehát itt a feladaton van a hangsúly. Munkába veszi a szívünket, és megerősíti a hitünket a szavaival. Hát ha hagyjuk, ha tényleg olvassuk a Bibliát, járunk Isten tiszteletre, akkor halljuk Isten szavát, és munkába tudja venni a szívünket. Ekkor Gedeon elkészít egy kecskegidát. Lehet, hogy ez volt az utolsó állat a család számára. Gedeon nem tétovázik, tovább, hanem elkezd hinni. Látjuk, hogy Gedeon egy folyamaton megy keresztül, keresi, nem csak kifogásokat, valós okokat sorol föl, hogy én hogy tudnám ő megszabadítani Izraelt. És most elkezd hinni. A hitének bizonyítéka az, hogy talán az utolsó állatot is hajlandó feláldozni Istennek áldozatul. Az angyal és Isten személye összemosódik, és egyé is válik itt most Gedeon számára. És mikor tűz csap ki a sziklából, és megemészti az áldozatot, akkor válik nyilvánvalóvá Gedeon számára, hogy valóban Isten hívta előtt, és feladatot bízott rá. És már akkor csak a feladatra tekint. Nem arra a bajokra, nem a védjánitákra, nem arra, hogy ő a legkisebb, legnyomorultabb, hanem arra, hogy Istentől feladatot kaptam. Óriási dolog, és ez az óriási dolog, ez felemeli őt. Számunkra is van ilyen pillanat, amikor azt érezzük, hogy Isten megbíz bennünket valamivel, amikor az ő jelenlétét érezzük, ahogyan Gedeon is érezte. Megtérésünkkor biztosan éreztük ezt, de utána is éreztük több esetben, hiszen a bizonságtételek sokszor erről szólnak, hogy van ilyen pillanat az életünkben. Gedeon tanulja az engedelmességet, és az első akadályt sikerrel vette a győzelemhez vezető úton, mert különben alkalmatlan lett volna. Tehát az Úr angyal a feladatot bíz Gedeonra, munkába veszi őt. Hogyan cselekszik Isten? Még egy gondolatot talán még éppen befér az időbe. Megszólítja Gedeont, azt mondja, az Úr veled van, erősítész. Minket is megszólít Isten. Nem csak akkor egyszer, amikor megtértünk, hanem azóta is időnként megszólít. Isten mindig így bánik velünk, így, ilyen értelemben szólít meg. Már most úgy kezel bennünket, mint amilyennél válunk majd az ő kezében. Erős vitéz. Ki? Egy koszos paraszt gyerek, tehát erős vitéznek szólítja az Úr angyala. Látja benne, hogy mivé fog válni Isten kezébe, ha nem vonja ki magát Isten irányítása alól. Milyennek lát bennünket Jézus? Ami az egyes emberek előtt lehetetlen, az az Isten előtt lehetséges. És ez azt mondja, te szent ember, mondja mindegyikünknek egyenként. De hát én hogy lennék szent, az előbb veszekedtem a feleségemmel, meg a környezetemben lévőkkel. Nem a javukat kerestem, a saját kényelmemet kerestem. Hát én nem vagyok szent, de Isten látja bennem ezt a szentséget. Szent embert. Azt mondja nekem, hogy te boldog ember. De hát én depressziós vagyok, hát olyan nyomorult vagyok, hogy ha jó dolgom van, akkor is búsulok. Hát akkor hogy boldog ember vagyok? Igen, Isten kezében boldog ember vagy, mert Istennek a munkatársa, gyermeke vagy. És ha valaki ilyen státuszban van, az boldog. Akkor is boldog, hogyha sokkal nyomorultabb állapotban van. Isten feladatot adott neked. Ő a munkaadó. Akkor csodálatos munkahelyen van. Akkor nem lehetek boldogtalan, nyomorult. Nem érezhetem magam. Ebben a helyzetben belegondolta magát Gedeon is. Tehát Isten úgy szólít meg bennünket, amilyenné válunk. Hitetlenség ezt visszautasítani. Sokszor ítélkezünk mások felett. De hát az lopott a múltkor is. Meg ilyen volt, meg olyan volt, hazudott, meg legykált, meg minden. És erre emlékszek, aztán évek múlva is így emlegetem azt az embert, hogy gyakorlatilag lejáratom, ha csak ugye az, milyen gonosz dolog ez is. És a rosszat hozzuk ki másokból, Isten nem ezt teszi velünk. Hogyha valaki most itt a depresszióval kapcsolatban jutott eszembe, hogy rossz véleménnyel van önmagáról, leértékeli önmagát, saját képességeit, akkor az is egy hitetlenség, mert Isten nem értékelne bennünket. Ő egy szülött fiát adta, értünk, hogy mi megmenekülhessünk, tehát én nem mondhatom magamról, hogy egy értéktelen senki vagyok. Lehet, hogy úgy viselkedtem a múltkor, meg az előtt, hogy azt lehetne rám mondani, de Isten azt mondja, hogy olyan érték van benned, amit csak ő tud, bennem, amit csak ő tud előhozni. És ebbe lehet hinni, és akkor Isten valósággá teszi ezt. Tehát nem másokat, de magamat sem jogos leértékelni, hiszen Isten értékesnek lát. Azt látja Isten, és úgy szólít, úgy bánik velünk, hogy amivé leszünk, azt helyezi előtérbe. Azt mondja Gedeonnak, te bátor bizonyságtevő, és ezt mondja nekünk is. Bátor bizonyságtevő. Nem nagyon teszek bizonyságot senkinek, de Isten ad ehhez bátorságot, én küldelek, mondja Gedeonnak, nekünk is ezt mondja, én küldelek, és velem együtt mindez lehetséges. Ahogyan élünk a munkahelyen, a családunkban, ott azt akarja Isten, hogy lehújjanak a bilincsek körülöttünk. Minden ember fontos Isten számára, ezért szükséges úgy tekinteni mindenkire és önmagunkra is, ahogyan Isten lát bennünket, amivé formál, ha hagyjuk. Gedeonnak egy angyalt küldött Isten, de hozzánk már egy szülött fiát küldte, hogy a régi életünknek a pincéjéből egy új életre hívjon bennünket, hogy megszabadítson, hogy só világosság legyünk, hogy dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Amen.
Minden szív, minden nép híved ének, fordulj is el arca felé, nincs úr kívül e földön ége, ő a szeretet a fény, ő a szeretet a fény, virad már Jesus, Christ. és lesz a Föld Krisztus országa, béke, szeretet és fény. Minden szív, minden névás megváltó, összenőve őt rabbi is, csak benne igaz az atyán, mindig csak rá tekints, mindig csak rá tekints. Már érdel már hozzánta, egy hamar tündököl a tél, és lesz a Föld Krisztus országa, vége szeretet és fény. Hozzád ihátok Istenem, segíts a bűnségemben, mentő karódjuk csíjeket, fogadja, mint vagyok. Igen, amint vagyok, te üdvözíted. Oh.